Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Egy hónapja tart a közel-keleti konfliktus, egy hónappal ezelőtt indított brutális támadást Izrael ellen a terrorszervezetként kategorizált Hamas. A háború következtében komoly geopolitikai tektonikus mozgás következett be, a háború megváltoztatta az egész közel-kelet dinamikáját. Ehud Barak volt izraeli miniszterelnök, a napokban azt nyilatkozta, hogy Izraelnek csak hetei maradtak legyőzni a Hamaszt, mert a nemzetközi közvélemény már is változik. Izrael egyfajta nemzetközi elszigetelődést kockáztat ugyanis, miközben a Hamasz teljes felszámolásáért vívott küzdelmet igyekszik révbe vinni. A hány palesztin életet ér egy izraeli kérdés azonban túlságosan leegyszerűsíti a történetet. De akkor hogyan szemléljük a közel-keleten zajló vérontást? Hogyan viszonyul az elhúzódó harcokhoz az izraeli társadalom? Újabb háborús gócpontra kell számítani a közel-keleten, azaz kudarcot vallanak a deeszkalációs stratégiák? Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Salamon Márton László kultúrdiplomata, a Tel Avivi Román Kulturális Intézet igazgatója a mai Naprakész vendége. Újságíró kollégák voltunk egykoron, tegeződni fogunk ezért a gördülékenyebb beszélgetésért. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Kedves István, üdvözlöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit.
Október 7-e, 6 óra 30 perc, talán ezt a dátumot és ezt az órát nem tudja kiverni a fejéből az, aki ott volt Izraelben, még akár Tel Avivban is. Egy hónap eltelt azóta. Hogy emlékszel vissza október 7-ére, 6 óra 30 percre?
Igen, hát valóban akkor egy új időszámítás kezdődött Izrael életében elsősorban, és talán az egész közel-kelet és a világ szempontjából, persze ezt akkor még nem tudhattuk. Tel Aviv nincs is annyira messze, kb. Légvonalban 100 kilométer Gázától, úgyhogy a rakéták, a lövedékek elérnek Tel Avivig. Éppen ezért akkor is, de nem először természetesen, de akkor is megszólaltak a légvédelmi riadók Tel Avivban, és mi erre ébredtünk szombat hajnalban, hogy szól a riadó. Persze azt nem tudhattuk, hogy ez nem csak arról szól ezúttal, hogy rakétáznak. Nem sokkal később a hírekből megtudtuk, hogy ennél sokkal súlyosabb a helyzet, és betörtek a dél-izraeli területekre a Hamasz terroristái, és mekkora mészárlást végeztek. Persze ezt csak fokozatosan tudta meg az izraeli közvélemény. Néhány órán belül már nagyjából kitárulkozott az egész véres összkép, hogy itt mekkora nagy szörnyűség történt. Hát igen, azt lehet mondani, hogy egy hónappal ezelőtt fordult egyet a történelem kereke, és nem feltétlenül jó irányban. Ez egy olyan történelmi pillanat, ami megmarad az utókor emlékezetében, de hát ne vagyunk ennyire előre az időben, egyelőre benne élünk ebben a történelemben és ebben a szörnyűségben.
November 3-án az újhét.com-on megjelent egy írásod, ismét billentyűzetet ragadtál, visszatért az újságíró Salamon Márton László, ha csak egy rövid időre is, és ebben a Fuldoklás című írásodban azt olvasom, hogy egyértelmű, hogy semmi nem lesz már olyan, mint azelőtt. Rövid távon Izraelnek meg kell nyernie ezt a nagy harcot is, hiszen elég egyetlen vesztes háború, és Izrael megszűnik létezni. Az állam a tét?
Igen, hát köszönöm. Tényleg nagyon jól esik néha újságíróskodni, és megszólalni publicistaként. Hogy ez most mennyire folyamatos, az elválik. Az Új Hét főszerkesztője, Ágoston Hugo régi kollégánk felkért egy írás erejéig. Hát a kérdésedre válaszolva, igen, ez most egy olyan pillanat, ami, ami Izrael számára elsősorban sorsforduló, mindeddig, vagy hát legalábbis az utóbbi évtizedekben megkövült az az elképzelés, vagy az a meggyőződés, hogy Izrael egy erős állam, amely meg tudja védeni magát, meg tudja védeni a polgárait, és ez a meggyőződés most megrendült. Az Izraelnek valóban a léte a tét, ugye, hiszen körül van véve ellenséges, vagy legalábbis barátságtalan szomszédokkal, és mindaddig, amíg ilyen a légkör, addig bármikor végig az fennáll, hogy megszűnhet az állam, hogy eltűnhet a történelemből ez a konstrukció, ahogy nevezik a harmadik szentély. Ugye az első kettőt belső harcok és végül külső erők rombolták le, Salamon első és második szentély, templomot, és most az állam ugye formájában épült újra a harmadik, ha ezt egy kicsit ilyen vallásosikra is tereljük, a cionizmus eszméjét kicsit körülírva, és hát a belső arcok az ugye már folyik egy ideje, és most a külső erők feszítik a határokat. Lehet, hogy egy kicsit túlságosan borulátó vagyok, de ilyen közhangulatban és ilyen események közepette nehéz pozitívat megfogalmazni.
A helyzet súlyosságát jelzi az, hogy a Tel Avivi Román Kulturális Intézetnek az alkalmazottait is evakuálták. Te most már nem vagy, nem Izraelből beszélsz, hanem a román fővárosból, de élénken követted azt, hogy mi zajlik jelenleg Izraelben, mi zajlik a gázai övezet körül. Mi azt látjuk most, hogy a gázai övezetet teljes egészét körbevette az izraeli hadsereg, és a szárazföldi hadművelet zajlik, amelynek a deklarált célja a terrorszervezetnek, a Hamasznak a teljes felszámolása. Meg tudja ezt tenni Izrael? És kérdezem ezt úgy is, hogy figyelnünk kell arra a nemzetközi nyomásra is, amely most Izraelre nehezedik, és Izraelnek lehet, hogy választania kell a Hamasznak a teljes felszámolása és az elszigetelődés között.
Igen, valóban visszahívták a Román Kulturális Intézet Tel Avivi fiókjának a teljes személyzetét, a Haifai Főkonzulátus szinte teljes személyzetét és a Tel Avivi nagykövetség személyzetének egy részét és az összes családtagot, úgyhogy itt most valóban Bukarestből beszélek, ez már majdnem 3 hete megtörtént, és igen, valóban követem továbbra is azt, ami Izraelben történik, sőt annyira szorosan, hogy a külügyminisztérium konzuli főosztályának a válságstábjába kooptáltak, tehát napi rendszerességgel ezzel foglalkozom. Ami meg pedig a Izrael hogyan továbbját illeti, valóban a nyomás nagyon nagy. Az világ kezdi elfelejteni, hogy onnan indult, hogy ugye úgy tekintenek erre, hogy az egész úgy kezdődött, hogy Izrael visszaütött, ugye? Mert ez erről szól. Most ez a része, ez a fejezete a teljes közel-keleti válságnak, ami egy hosszú, majdnem egy évszázados történet immár, kezdve a gyarmati Palesztina és a brit mandátum, és még azelőtt a az Oszmán Birodalomhoz tartozó területtől a zsidó cionista álom megvalósításáig és a zsidó állam függetlenségének kikiáltása és azt követő háború és háborúk, és ez a fejezet 2023. október 7, ez pedig az egyik legborzasztóbb, talán a legborzasztóbb az összes közül, hiszen ennyi civil áldozatot és ilyen rettenetes módon zsidó személyek legyilkolása a holokauszt óta példátlan, és hát Izraelnek igen, választania kell, illetve hát el kell dönteni, hogy hol, hogy mikor áll meg, vagy hol áll le, mert nem az a választás, hogy most lemondunk a Hamas likvidálásának céljáról, vagy mi legyen, hanem hogy milyen mélyen és mennyire gyökeresen írtod ki, és mi nő a helyére, mi lesz utána. Most Hamas kiirtása javába folyik, és minden jel arra mutat, hogy meg fog történni, talán nem is olyan hosszú időn belül, hiszen már a hadsereg, az izraeli védelmi erők már Gáza városnak a belső, a központja fele haladnak, és egyre több borzalmat fedeznek fel. Nyilván, hogy a túszok helyzete bonyolítja a dolgot és a döntéshozást, de hát ugyanakkor a túszok élete az az utolsó eszköze a Hamasznak arra, hogy még valamit mentsen a menthetőből, úgyhogy elképzelhetően nem fogják kivégezni, vagy megpróbálják amennyire lehet életben tartani a túszokat ahhoz, hogy továbbra is eszközként használhassák, így ahogy a eszközként használják a pajzsként a saját honfitársaikat. A nemzetközi nyomás pedig, hát az Izraelre már ugye nagyon régóta nehezedik, amiatt, hogy Izrael úgy lépett fel, mint az erős fél, és hát a palesztinek a gyengék, a védtelenek, akiket nemzetközi közösség meg kell védjen az agresszió ellen. Most egy pillanatra megvilágosodott, megvillant a valódi helyzet, és hát a zsidók és a izraeliek is nem szeretnék már ugyanazt a helyzetet valaha is viszont látni, hogy mint ami a holokauszban volt, hogy a zsidó nép védtelen, és birkákként, jámbor birkákként menetelnek a vágóhídra, hanem azért létezik egy zsidó állam, hogy megvédje őket, vagy hogy megvédhessék magukat, és ez egy paradigmaváltás. Ha ez nem tetszik sokaknak, hát Istenem. Tehát ez így néz ki izraeli szempontból, hogy ez önvédelem, és bárki bármit mond, joga van az államnak megvédeni a polgárait, és ha a szomszédodban egy olyan szervezet nő, és egyre erősödik, amely folyamatosan az életedre tör, akkor bizony át kell menni a szomszédba, és el kell tüntetni ezt a veszélyt, ez így néz ki. Izraeli szempontból persze, hogy ha ez már, hogy ez, hogy ez, hogy számítógépgyártók nélkül sajnos lehetetlen, főleg azért, mert a Hamasz pajzsként használja a saját polgárait. Persze nincs itt csak fehér és csak fekete, mindenféle árnyalat megjelenik, és a zsidó államnak is, a Izraelnek is megvannak a maga szélsőségesei, de a végső sorban ez a kérdés, hogy mennyire demokratikus egy berendezkedés, mennyire tudja számon kérni az államot, vagy a vezetőt, a vezetőket, az állampolgár, és az Izraelt nem lehet egy nem demokratikus államnak nevezni, hiszen szabad választásokon és abszolút demokratikus úton és választja meg a vezetőit, és vonja őket felelősségre, és míg a másik oldalon csak egy vérszomjas terrorszervezet áll, amelynek semmiféle legitimitása, számon kérhetősége, felelőssége nincs senki felé.
Vérszomjat említesz, és egyre gyakrabban halljuk azt, egyre több helyről halljuk azt, hogy Izrael az, aki vérszomjas, és Izrael az, aki bosszúra szomjazik. Most Izrael önvédelemhez való jogát szinte senki nem vitatja, azt azonban kérdésként teszik fel, hogy hány palesztin ér egy izraelit? És azért ez a kérdés, mert ugye október 7-én közel 1500 izraeli halt meg, túszok százait vitték el a Hamász terroristái, de azóta az elmúlt egy hónapban 10 000 felé jár a palesztin áldozatoknak a száma, tehát hogy nincs arány itt, vagy háborúban nem kell nézni ezeket az arányokat? Hogy áll ehhez? Hogyan viszonyul ehhez az izraeli lakosság?
Hát Izrael nem kellene bocsánatot kérjen azért, hogy csak, és sok-sok idézőjel, csak 1500-1400 valahány állampolgárát gyilkolták le, mészárolták le, és csak 240 valahány polgárát rabolták el, és tartják tuszként fogva. Itt inkább arról van szó, hogy a palesztin vezetés bármely legyen az, nem fegyverkezésre, hanem önvédelemre, hanem a polgárainak a életének jobb átételére fordítaná azokat az összegeket, amelyeket bőkezdően osztogat számára a nemzetközi közösség és a gazdag öbölben menti arab államok és az Európai Unió és itt tovább, akkor meg tudta volna védeni saját polgárait, ugye, hogy Izrael teszi, de sajnos nem, ennek ellenére nem tudta megvédeni azt az 1400-at, aki elpusztult. Úgyhogy itt nem matematika, hanem hogyan adminisztrálod az államot, hogyan vezeted, hogyan gondoskodsz a polgáraidról, és Izrael azért létezik, mert az állam gondos, és itt az egészségügyi rendszertől, és a védelmi struktúrákig, a vaskupoláig, és így tovább, sok-sok minden azért van, hogy az állampolgárok jól éljenek, és valóban egy jóléti állam tudott létrejönni ott abban a sivár, sivatagos közegben, ahol annak előtte és körülötte, Izrael körül senki más közelébe sem jut, annak ellenére, hogy mennyi segély érkezik. Úgyhogy itt a hozzáállás kérdése, azért van olyan sok palesztin áldozat, mert nem védi meg őket, nem gondoskodik róluk a saját vezetésük, hanem csak arra fókuszál, hogy milliárdokból alagutakat építsen, ami saját embereinek a biztonságát szolgálja. szolgálja, és nem a polgárokért. A polgárok pedig maradjanak a felszínen, és minél többen vannak meg, annál jobb a Hamasznak, ugye? Mert annál jobban lehet tetszelegni az áldozat szerepében. Arról már nem beszélek, hogy mennyire hitelesek ezek a számok, amelyeket csak is a Hamasz által ellenőrzött egészségügyi minisztérium, a gázai egészségügyi minisztérium idézőjel bezárva ad közzé. Tehát nem tudjuk, hogy mi a valóság. Biztos, hogy sok civil elpusztult, de ez a bűnösöket nem elsősorban az izraeli oldalon kell keresni szerint.
Salamon Márton László, kultúrdiplomata, Tel Avivi Román Kulturális Intézet igazgatója a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy egy hónappal ezelőtt tört ki az izraeli-palesztin konfliktus. Október 7-én indított támadást a terrorszervezetként kategorizált Hamas Izrael ellen, és megváltozott azóta a Közel-Keletnek a dinamikája, a geopolitikai tektonikus lemezek igencsak elkezdtek mozogni, Amerika deeszkalációs stratégiája az romokban hever, ha úgy tetszik, vagy kudarcot vallott, nehéz helyzetben vannak a szövetséges arab kormányok, és van egy kínai és orosz szerepvállalás előtt egy tárt kapuk vannak. Hogyan szemléli Izrael ezt a válságot? Tehát számít az ország arra, hogy eszkalálódni fog a konfliktus, vagy csak arra koncentrál, ami most a cél, felszámolni a Hamaszt?
Nyilván, hogy senki nem szeretné, és elsősorban izraeliek nem, hogy eszkalálódjon, hogy tovább terjedjen. Szeretném azt hinni, hogy ezt mérlegelték, és úgy mérték fel, hogy nem fog, és most már egy hónap perspektívájából talán ki lehet jelenteni, hogy jól mérték fel, hiszen a Hezbollah részéről és más irányból sem tűnik úgy, hogy nagyon nagy lenne a harci kedv. A Hamas ezt nehezteli is bizonyos híresztelések szerint.
Tehát azt mondod, hogy a libanoni sejk, a Hezbollah politikai és terrorszervezet vezetője Hassan Nasrallahnak a november 3-i beszéde az egy fontos jelzés volt a háború eszkalációjának a lehetőségeit tekintve, hogy ő igenis palesztin ügynek nevezte azt, ami most zajlik, és hogy azt mondta, hogy az elért győzelem a palesztinoké, nem pedig iráné vagy a Hezbollahé. Tehát, hogy szinte kizárhatjuk azt, hogy a Hezbollah nem fog beállni itt a konfliktusba?
Nem annyira a Nasrallah beszédből lehet ezt kiolvasni, bár ott is, ha a sorok között próbálunk értelmezni, akkor lehet, hogy ezt is ki lehet belőle következtetni, hogy nincs szándék komoly beavatkozásra a Hezbollah részéről, de magak a tények, tehát ami az északi fronton eddig történt, Izrael szempontjából nyilván, vagy Dél-Libanon, ha onnan nézzük, akkor sokkal vérszegényebb és lám pozitív kicsengésben ez a szó, hogy vérszegény nem sok szangzik el, de most ez az, hogy eléggé bátortalan, lehet így mondani, a Hezbollah hozzáállása. Inkább ottani Hamas sejtek követtek el háborús provokációkat, vagy harci provokációkat, ott kilőttek bizonyos lövedékeket Izrael irányában, és fel-fel izzott a hangulat, de hála Istennek egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez ki fog terjedni. Szintén ilyen jelzésszerűek a huti felkelőknek a Jemenből kilőtt rakétája, amelyeket kigondolta volna a Szaúd-Arábia fed le. Ugye, adatvédelmi rendszerével, ennek ellenére néhány be is csapódott, de nem is izraeli területre. Úgyhogy ezek inkább csak ilyen próbálkozások, új gyakorlatok, nem nevezhető egyelőre eszkalálódásnak. Úgyhogy egyelőre minden ott folyik jobbára Gázába, és bár két hétig vonakodik, úgy tűnt, hogy vonakodik az izraeli vezetés, hogy bevesse a szárazföldi erőket, az egy készülődésről volt szó, nem vonakodásról, fel kellett rá készülni, de most már több mint egy hete tart a szárazföldi hadművelet, és sikeresnek nevezhető, úgyhogy reménykedjünk, hogy nem fog nagyon sokáig tartani, és abban is reménykedjünk, hogy ami ezután lesz, azután, mert egyre több szó esik most már erről, az izraeli és az amerikai oldalról is, ami azután lesz, az egy bizonyos féle megoldást jelent majd. Nyilván Izrael most bánja, keservesen megbánta, hogy 2005-ben kivonult egy oldalúan Gázából, és átengedte az ellenőrzést a palesztinoknak, mert lám, mi lett belőle. Úgyhogy most arról esik egyre több szó, hogy milyen mértékben tartson meg Izrael a háború után valamiféle ellenőrzést Gázában, biztonsági erőket, de úgy tűnik, hogy ez az irány, hogy lesz ellenőrzés, és az egyetlen, hát hogy is mondjam, az egyetlen opciónak azt tűnik, hogy az adminisztrációt, a politikai hatalmat a Fatahnak ajánlják fel tálcán. Hát fintorog, ugye, Mahmoud Abbas, és próbálnak a palesztin hatóság részéről feltételeket helyezni ennek a megoldásnak az útjába, de hát furcsának fog tűnni, ha egyszerűen elutasítják azt, hogy ők a saját népüket kormányozzák. Hát, ez lenne a legabszurdabb és vállalhatatlanabb válasz végül is. Persze ideális az lenne, hogy ez egy átfogó rendezésnek legyen a része. Nagyon reméljük, hogy lesz is, és valamiféle közös megoldás körvonalazódik majd a Cisjordánia és Gáza számára, de az, hogy itt hip-hop megalakul a palesztin állam, és létrejön a két állami rendszer, arról nehéz álmodozni, vagy reménykedni. Én inkább abban hiszek, hogy egy olyan fajta izraeli ellenőrzés, ha úgy tették, megszállás, mert ez a kedvenc szó használat az EU-s körökben megmarad, ugyanúgy, mint ahogy van a háromféle ABT zóna, ugye Cisjordániában olyanféle, egy olyanféle struktúra Gázára is ráhúzható, egy ilyenféle egyenruha, és majd akkor továbbról béke egyeztetések kell majd döntsenek, ahogyan továbbról. Hát ha ebből a sok-sok rosszból és szörnyűségből és hamuból egy a békely madara békegalamb felszáll, és elindul, vagy folytatódik az oszlói folyamat valamilyenféleképpen, de hát ez tényleg csak ilyen wishful thinking angol szóhasználatban. Egyelőre háború van, és egyelőre Izrael gyászol, és a palesztin családok gyászolnak, és a világ megrettenve nézi, hogy ne adj Isten, ez lenne a harmadik világháború kezdete. Hát reméljük, hogy nem, mert ahogy valaki mondta, a negyediket, ugye a harmadikat atomokkal, atomfegyverrel vívjuk, s a negyediket pedig kövekkel és palicával.
Legyen ez a zárszónk, azzal a bizakodással, hogy nem kell kövekkel és parittyákkal megvívnunk majd a negyedik világháborút. Salamon Márton László, kultúrdiplomata, a Tel Avivi Román Kulturális Intézet igazgatója. Köszönöm, hogy itt voltál a Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseimre.